Na, jó reggelt kívánok mindenkinek! Folytatjuk a napi Talmud tanulást. A Brákot traktátus 25-ös oldalán fogunk ma tanulni. És még a mai napon keresztül, sőt, még a holnapi napon is folytatjuk a test tisztaságával kapcsolatos törvényeket. Aki követi a szövegből, az a 24-es lap második oldal alján fogjuk mondani. És ugye azt mondtuk, hogy a smá mondását, illetve a imádkozást, azt egy szent, lehetőleg szent környezetben kell, hogy megtegyük. És tilos mondani a smát, vagy az imát, vagy akár tilos tórát tanulni, akár fekália közelében, akár vizelet közelében, és ugyanígy a testünk intimebb részeinek. Esetleg azt kérném, hogy ezt utána csináljátok, mert ez egy kicsit úgy zavaró lesz. Jó, nem a te hibád. Hadd csak, tedd le. Julika, tedd csak le. Juli, Julika, tedd csak le. Foglalj helyet. Oké. Okay. Szóval ugyanígy tilos a testünknek az intimebb részének a látványa előtt ezt csinálni, vagy a smát mondani. Olyannyira, hogy a saját testünknél is így van. Most arról lesz szó, hogyha valaki, ugye tegnap tanultuk, hogy ha valaki egy takaró alatt van, és a fejét nem akarja kidugni a takaró alól, akkor hogyan mondhatja a smát? És akkor erre azt mondtuk, hogy akkor köszön egy nyakkendőt a takaróra, hogy a feje, és a, amin ugye a szája van, amivel mondja a smát, és a intimebb részei testeinek az ne egy takaró alatt, vagy ne egy lepedő alatt legyen. Volt egy másik vélemény, azt mondta, hogy nem a nyakánál kell kötni, elválasztani a test felső részét, a test alsó részétől, hanem a szíve alatt kell. Most ugye itt tulajdonképpen az a dolognak a rész, most a dolog valóban egy mulatságos részén túl, a dolognak az a lényege, hogy az ember, amikor nem a normális módon van fölöltözve. Az embernek a ruhája az visszahat rá. Azt mondja a Talmud egy másik helyen, glima machbedusa. A ruha az respekt. Ugye? Amilyen ruhában vagyunk fölöltözve, az visszahat a hangulatunkra. Más hangulatban vagyunk fürdőruhában, és más hangulatban vagyunk estei ruhában. Ugye? Ez természetes. Most, hogyha az ember nem normálisan van fölöltözve, nem azon a módon van fölöltözve az imádkozáshoz, ahogy a mindennapokban jön-megy, hanem kicsit lengébben van öltözve, akkor az nem tisztelt, saját maga számára nem tisztelt a smához. Mi, hogyan állapítjuk meg, hogy mi az a lenge öltözet és mi nem? Nem csak az a kérdés, hogy mi az, ami kifelé látszik, vagy nem látszik, hanem az is kérdés, hogy mi saját magunk, hogy érezzük magunkat. És akkor most tudom, hogy ez egy kicsit furcsának hangzik, hogy a rabbik semmit nem bíztak a véletlenre, még ez sem, hogyha valaki egy takaró alatt fekszik, és nem akar a fejét kidugni. De ezért gondoljuk végig, hogy a gyakorlatban ez az ön, a saját érzésünk szempontjából, a saját tudatállapotunk szempontjából, ez valóban nem egy kifejezetten megtisztelő dolog. Ez a Talmud azt mondja, a minimum, hogy a normális öltözködésnek azon túl, hogy kifelé mit mutatok, a minimum az az, hogy a testem alsóbb részét elválasztom a testem felsőbb részétől. És akkor erről szólt tulajdonképpen ez, hogy egy övet veszünk föl erre a tógára, vagy takaróra, vagy ahogy tetszik, és hova tesszük ezt az övet. És hogy akkor a szívünk alá tesszük, vagy a nyakunkhoz tesszük, vagy hallottam egyszer egy viccet ezzel kapcsolatban, hogy hol választja el a testének a felsőbb részét az alsó részétől. Vannak, akik a szívük alatt választják el, egy övvel, vannak, akik egy nyakkendővel, a fejük és és vannak, akik pedig itt egy pánta, jó? Látom, hogy ez most a vicc nem volt annyira jó, nem tetszett, de hát még korán reggel van. Oké, okay. Akkor kezdjük is. Amara funa. Hajszata liszojha gural masznak, mutal liklösz kismá. Azt mondja, ha a tógája az embernek, az a szíve alatt volt elkötve egy övvel, akkor ezzel elválasztotta a test felső részét az alsó részéről, és szabad mondani a smát. Tánja nami hachin. Hajszata liszojha begecse leajv, és a szákha gural masznak, mutal liklösz kismá. Ehhez hasonlóan tanultuk, hogyha az ember egy bőrruhában volt, és a bőrruhát egy bőrruhában, egy egyrészesben, ahogy manapság mondanák, és ezt a bőrruhát, ezt elválasztotta egy övvel, akkor lehet mondani a smát. Ávolet fila, ácsé chassesz liboj, azt mondja, ugye itt egy olyan ruháról van szó, elnézést, aminek akár a felső része az nyitott. Szerinti, hogy egy ilyen szoknyaserűség, vagy ilyesmi. Azt mondja, ha viszont az imáról van szó, akkor mindenképp be kell takarnia a vállát is az imához. Magyarul ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy se nők, se férfiak, amikor az imát mondjuk, akkor nem lehet félmeztelenül imádkozni. Nem csak az a kérdés, hogy elválasztjuk a test felső részét az alsótól, mondjuk van rajtunk egy szoknya, hanem nem lehet a vállunk vagy a szívünk szabadon, amikor imádkozunk, nem lehet mesztelenül imádkozni. Vagy félmeztelenül imádkozni. Amara hunna shochach nichnasot filin bevesa kisei, ma niach yod ala leyan ad shigmar salkadaitach, elke da amara nachman ben itzok ad shigmar amud rishon. Ve lifsoik vel atar likum. Oké, még folytatjuk egy kicsit a mellékhelyiséggel kapcsolatos törvény. Mi van akkor, hogy az ember bement a mellékhelyiségre, és egyszer csak észrevett, hogy rajta maradt a tfilin. Akkor is voltak szórakozott professzorok. Bement a mellékhelyiség, és egyszer csak már hozzákezdett a feladatokhoz, ami ott a mellékhelyiségben a feladat, és egyszer csak látja, hogy rajta maradt a tfilin. Azt mondja, a Talmud mit csináljon, akkor gyorsan a kezével takarja el a tfilint, mert az egy szent dolog, egész amíg be nem fejezi. És a Talmud azt mondja, addig, amíg be nem fejezi, az első nekifutást. Most ugye viccet félretéve, itt arról lesz szó a Talmudban, és ez egy egészségügyi kérdés. A Talmud ugye a egészségügyi kérdések közegészségügyel is foglalkozik. És a Talmud azt mondja, hogy ez második szerepel, hogy az egyik legegészségtelenebb dolog, hogyha az ember visszatartja a dolgát. És az egyik dolog, ha visszatartja, egy másik dolog, ha neki kezd, és útközben visszatartja. Az akkor még veszélyesebb. És most erről lesz szó a következő még egészségtelen, és erről lesz szó a következő részben. És tudom, ez azért fontos, az, hogy az ember neki kezd és visszatartja, ez egészségtelen, mert hogyha mondjuk egy ilyen szituáció van, amikor egy olyan helyen kezd neki, vagy úgy helyen kezd neki, amit nem illik, akkor is az egészség az felülírja azt, hogy mi illik, mi nem illik. És ez általában egy általános szabály. Ha valami veszélyes az egészségünkre, akkor az ilyen dolgokat, hogy a etikett és mi illik, mi nem illik, azt felülírja, és akkor ebben az esetben is. Az ember a tfilinnel bement a mellékhelyiségbe, és ott jutott eszébe, akkor ne tartsa vissza azt, amiben már belekezdett, hanem azt fejezze be, és utána jöjjön ki a mellékhelyiségbe. Mi sundarában, de most simán megám liad, de tányira, most simán megám, amúgy a helyzet, még ez adom lidehidrakon. Most nem tudom, vannak orvosok itt közöttünk? Az állatorvosokon túl nincsenek. Akkor lehet, hogy a nézőink között tudom, hogy van egy debreceni orvos, a dr. Bálint, aki mindig követ bennünket, majd megnézzük, hogy ő mit mond erre. A Talmud azt is elmondja, hogy milyen betegséget okoz az, hogyha valaki visszatartja a feladatot, miután belekezdett. Azt hiszem, hogy Shem Gamliel, a Chayze Mavis Adomli Deidrachem, azt mondja, az ember a nagyobb dolgát útközben visszatartja, akkor az valamilyen puffa, a betegségnek itt az a neve, hogy hidraken, nem tudom, azt gondolom, lehet, hogy valami görög név, ugye abban az időben ezek a nemzetközi szavak ilyen görög szavak voltak, A kommentárok azt mondják, ez valamilyen felpuffad az ember, ez nem tudom milyen betegség. Milyen?
Ilyen vizesedést említenek,
Wasserzu, jidisül, na, gratulálok. Jó, nem tudom, ezt majd az orvosoktól meg lehet nézni a kommentekben, valószínűleg a doktor Bánt már le is írta, hogy mi ez a betegség. Szóval ez az a... Ez, hogy?
Már itt van.
Még keresi, jó. A másik azt mondja, ez, hogyha a nagyobb dolgát tartja vissza útközben. Ha a kisebb dolgát tartja vissza útközben, az pedig szó szerint jerakany, zöldülés. Nem tudom, hogy ez...
Aha.
Valószínűleg igazad van, igen. A jogos, ugye bár az embernek a kisebb dolga az nem a mája, hanem inkább a vesével kapcsolatos. De mennyi ideig tartja vissza? Hogyha egy-két percig, az más, de egy-két évig. Akkor abba belezöldül, azt mondja. Jó. Szóval ezért nem szabad visszatartani. Itt már szajáb szorelja, de munákázba kész a kiszerére, hunnami mutatik össz kismábrafkázba, azt mondja, hogy kismábrafkázba, és kismábrafkázba. Azt mondja a tanul, mi van akkor, hogyha most még itt folytatjuk ezeket az egzotikus dolgokat, mi van akkor, hogyha az ember mondjuk a keze, tehát nem az egész teste, nem egész teste van a mosdóban, nem csak mondjuk a keze berúg a mosdóban, nem tudom, hogy nem tudta kihúzni a kezét a mosdóból. Egy másik szituáció, hogyha van valamilyen fekália a testén, de azt a ruha eltakarja, tehát nem teljesen tiszta, nem tudta magát megtisztítani, ugye, Azt azért meg kell érteni, ezt próbáltam, mert tegnap a Samkével beszélgettem telefonon, és kérdezte, hogy mit tanulunk, és mondtam, elmondtam, próbáltam neki összefoglalni, és nagyon mulatságosnak tartotta. És próbáltam neki mondani, hogy ezt azért ne felejtsük el, hogy 2000 évvel ezelőtt, vagy 1500 évvel ezelőtt, ezek a dolgok, amik ma a köznapi higiéniát meghatároznak, egyáltalán nem volt magától értetődő. Önmagában például az nem volt magától értetődő, hogy a dolgunk végezte, az például egy intim dolog. Vagy hogy van egy olyan higiéniás dolog, hogy mondjuk nem ugyanazzal a dologgal tisztítjuk meg magunkat, mint amivel az előttünk levő tisztította meg. Tudjátok, a régi rómaiak ugyanazt az eszközt használták, és együtt végezték a dolgukat. És ezért ezek a dolgok ma ilyen furcsának tűnnek, hogy kinek jutna eszébe most tényleg bemenni filinnel a mosdóba, vagy itt ez olyan furcsa. De ne felejtsük el, hogy abban a közegben ez egyáltalán nem volt furcsa, és fontos, hogy a Talmud ezeket elmondja, hogy a Jámbor Talmud tudósok értsék, hogy a higiénia milyen fontos. Ez csak egy on the side note, szóval egy zárójelben. De minden esetre mi van akkor, valaki nem tisztította meg magát teljesen, ugye a WC-papír intézménye, csak szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy az még a mikorunkban is egy viszonylag új kezdeményezés, önmagában a papír, a WC-papírról nem is beszélve, de nem volt magától értető, hogy az ember milyen könnyen tudja magát megtisztítani. Mi van akkor, hogyha nem tudta magát teljesen megtisztítani, és egy ruha van azon, szóval nem látja azt, amit nem tudott megtisztítani. Vagy, hogyha az előbb mondta a keze, ezt nem értem teljesen, a keze bent maradta a mosdóban, akkor szabad-e smát mondania? Azt mondja, Frizda, szabad smát mondania. Muta likrösz kriös, azt mondja, Rafunda, szabad smát mondania. De Frizda azt mondja, nem, ebben az esetben is tilos smát mondani. Most ez a vita, mire alapszik. Miért mondja az egyik, hogy szabad, a másik azt mondja, hogy nem szabad. Amará, my time, de Rafunna, miért mondja Rafunna azt, hogy ebben az esetben szabad a smát mondani? Mert az van írva a Zsoltárokban, kolane sama tale kap, egész lelkemmel dicsérem Istent. Héberül az a szó, hogy nesamá, héberesek, nesamá, az milyen szóval rokon, hogyha másképp fontoznánk? Nesimá. Nesimá. Ugye? Két szó. Lélek. És a lélegzet. A magyarban is hasonló. Azt mondja, ebben Funna, mit mond a Zsoltárok? Egész lélegzetemmel Isten dicsérem. Vagy hogyha a lélegzet közben a szagot nem érzem, akkor az már az egész lélegzetemmel Isten dicsérem. Ha éreznék egy rossz szagot, akkor nem az egész lelkemmel Istent dicsérem, mert egy részével érzem azt a rossz szagot. Ha nem érzem a rossz szagot, akkor lehet. És ez azt mondja, hiába esetleg nem tudtam magam megtisztítani, vagy a kezem még bent van a mosdóban, ez szakszempontból ez szagmentes állapot, ezért ez már megfelel ennek az előírásnak, hogy egész lelkemmel, egész lélegzéssel Isten dicsér. Mit mond erre Rav Chisda? Szóval igen, de van egy másik Zsoltár. A másik Zsoltár azt mondja, kolátsz moiszájtor májna hasem micha moicho. Minden testrésze, minden csontommal Istennek mondom, ki a hozzád hasonló. Magyarul nem csak a szaga fontos, hanem az egész testem tiszta legyen. Itt már rejek rá, se jésli ikar. De funda, mert márkikában, ha most kérlek ismer, hiszda már márkikában, ezt makasabb passzak rá rá. Aki most a következő a kérdés, hogy ha van valamilyen fekália, vagy valami, aminek rossz a szaga, akkor a Talmud most arról szól a vita, hogy milyen messze kell állni tőle. Mennyire kell eltávolodni a rossz szaktól. Vagy attól a gusztustalanságtól, aminek rossz szaga van. Az egyik félelmi azt, hogy Funa azt mondja, hogy elég 2 méterrel odébb állni. A Chisda szigorúbb azt mondja, onnan kell 2 méterrel tovább állni, ahol már nem érzem a szagot. Nem érzem a szagot? Még egy biztonsági sávot tegyek rá, és még 2 méterre menjek arra. Tányak a vasszadáv hizdalaik, adom tismálaik, negetszajász, adom laik, negetszajász, tavim laik, negetszajász, hazarim laik, negetszajász, regalim laik, negetszajász, áspa sejekre. Azt mondta a Chisda, az ember nem mondja a smát, sem az emberi fekália, sem a kutya fekália, sem a malac fekália, sem a madár fekália, sem pedig a szemetes, a rosszadú szemetessel közelében. Szóval ezektől mind távolsággal kell mondani. Imajam akim, de vajá szaret fachem, a szaret, ahogy namuha szaretek, hogy jesőbe célő kell kismáv, im láb márkik melej, én a vechénylet fina. Azt mondja a Talmud, hogyha, és ez különben egy nem itt van ennek a központi kérdése, szóval Talmud, egyrészt ezekkel nek a közelében nem lehet mondani a smát. Most van egy más szempontból fontos kérdés, mi van akkor, hogyha mondjuk ez a utca, bocsánat, így, jó? Ez a járda, és ez az út. Mikor válik el ez a két terület, az két resusz, két birtok, két terület, mikor válik el egymástól? Mi az a szintkülönbség, amitől ez már egy másik terület? Talmud általában azt mondja, hogy 10 ököl. Ugye az ököl az olyasmi, mint az arasz, és egy kicsit kisebb, mint az arasz, ez kb. 8 centi. Szóval 10 ököl az 80 centi. Egy 80 centis szintkülönbség az már elválaszt két területet egymásra. Ez nagyon sok helyen szempont, ez a mértékegység. A 80 centi az a minimum, ami két dolgot elválaszt egymástól. Hol szempont ez például? Mondok csak két példát. Például a sátornál, az ünnepi sátornál, a minimum magassága a sátornak az 80 centi. Egy másik példa. Szombaton, ha van ugye tilos egy területre, egy másik területre vinni dolgokat, akkor mi az, ami elválasztja egymástól? A minimum az 80 centi. Ez így igaz egy 80 centis kerítésre, és így igaz egy 80 centis szintkülönbségre. Csak a Talmud ezt a elvet, ezt alkalmazza itt is. Az ember igaz, hogy van egy fekália, mint az úton, de hogyha egy másik resuszban, egy másik területen vagyok, egy nagy szintkülönbséggel, akkor az egy elválasztásnak számít, és nem kell 2 méterrel arrébb mennem. Reach rá se esne ikar, márchik álbám iszre makam, reach kőre, kismá, amir rabe lészél chassza ki hamasz nissza, el a kiha, de tányi lőik le, adom kismá, lőik meg egyszer, az emlék lesz, az emlék lesz, az emlék lesz, az emlék lesz, ba minél rá se is, reach rá se esne ikar, már. A kérdés a következő. Mi van akkor, hogyha olyan rossz szag van, amihez nem tartozik szubstancia? Van valami rossz szag, de nincsen, nem lehet rámutatni, hogy ez ebből a darab fekáliából származik. Akkor mi a helyzet? Azt mondta, amar lejó, azt mondta erre, Rav Seishes, asszu hazu háni cipi de vérav, azt mondta nekik, nézzétek meg, de Hani Ganu ve Hani Garci. Azt nézzétek meg Rávnak a tanházát, hogy ott felváltva tanultak, és voltak, akik aludtak, és mellettük valaki tanultak. Most, ha valaki alszik, akkor megint előfordul esetleg valami rossz szagot ad ki magából, hogy ott nincs is szubstancia, és mégis tanultak mellette, azt jelenti, hogy lehet tórát tanulni, hogy olyan helyen, ahol rossz szag van, annak ellenére, hogy lehet tórát tanulni, hogy olyan helyen, ahol rossz szag van, akkor, hogyha nincsen szubstancia, ami láthatóan okozza azt a rossz szagot. Ez érdekes, mert ugye mit mond, azt mondja, hogy ott tanultak, ahol aludtak. És ez különben, olvastam ezt még a 18-19. Században is, amikor a jesivák a modern iskolai rendszerre nem tértek át, még nem voltak, hanem hagyományosan volt, akkor nem volt kialakítva ez, hogy van egy kollégium, és van étkeztetés, és gyakorlatilag úgy nézett ki, mint ahogy mi itt most tanulunk, és akkor ide is költöznénk. Akkor hogy tudták megoldani? Hogy az evést azt általában megoldották otthonokban, hogy mindig, minden este valahol máshol mentek a bóherek enni, ezt úgy hívták jidisül, tégeszni. Napevés, mint a napszámos. Minden este máshova mentek enni. És az alvást hogy oldották meg, hogy voltak ilyen le lehetett hajtani valamit a falról, és azon aludtak. Nem volt elég hely. És ez olyanok voltak, mint a kínai manapság a kínai vendégmunkások. Hogy felváltva az egyik társaság aludt, addig a másik tanult, és aztán a másik aludt, és az egyik társaság tanult. És akkor így lehet-e tanulni egy ilyen helyen, ahol esetleg nem olyan illatok lesznek, amit az ember szeretne tolzálgás közben, és azt mondja, lehet. A hányi millió divretőre, a kismán loj, divretőre nem illaj, állnál, de havrej, ával di dej, loj. Azt mondja, a Talmud rendben van, oké, de ez csak a Tórára vonatkozik. A Smánál nem. A Smánál ilyenkor is arrébb kell menni, hogy ne érezzük a rossz szagot. Plusz, még a Tóránál is a rossz szag, amihez nem tartozik szubstancia, elnézést, ilyen körülményesen fogalmazok, az csak akkor megengedett, hogy Tórát tanuljunk mellette, hogyha az nem saját, a saját rossz szagunk. De a saját rossz szagunk, azt érezzük, és ezért az amellett mindenképp nem szabad Tórát tanulni. Itt már Czolyai Veresz. A bája már mutar likrösz kismár, rava már asszony likrösz kismár. Most kell még mindig folytatni fogjuk a különböző változatokat. Csak itt szeretnék egy pillanatra megállni, mert tényleg ezen érdemes elgondolkodni, hogy most már 3 napja vagy 4 napja foglalkozunk ezzel, hogy a fekáliának a különböző közelsége és fajtái és mit tudom én. És különben ezt érdemes magunkévá tenni, hogy ez a talmudi gondolkodás. A talmudi gondolkodás az semmire nem hagy, nem bíz a véletlenre. Nincs olyan kérdés, amit ne tenne föl. És az ember azt mondja, hogy olyan instrumentális ez az egész, hogy most oké, értjük, akkor büdös van, ott nem lehet smát mondani. De ő nem, ő most még mélyes, akkor tisztázzuk, hogy ez csak akkor, ha szubstancia is van bele, vagy csak az ember szellente. És akkor a saját szellentése, vagy a másiknak a szellentése. Szóval ez nagyon szokatlan, de ez a talmudi gondolkodás. Talmudi gondolkodás lényege, hogy semmi nincs a véletlenre bízva, és minden eshetőségre rákérdezünk. Most ugye egyrészt ennek van egy olyan, ennek több funkciója is van, és erre külön lehetne egy külön előadást tartani. Egyrészt van egy olyan funkciója, hogy ha azt gondoljuk, hogy a vallás az csak egy ajánlás, az egy erkölcsi ajánlás, akkor persze elég azt mondják, általában ez a helyzet. Ha azt gondoljuk, ez olyan, mint mondjuk a vallási szabályok, az olyanok, mint az egészségügyi szabályok. Az orvos azt mondja neked, vedd be a gyógyszert. Mennyit vegyek be? 2 milligrammot. Reggel vagy este? Evés előtt vagy evés után? Ha evés után, akkor evés és ivás után? Vagy ugyanígy megkérdezed ezeket a kérdéseket. Jön egy marslakó, aki nem tudja, miről van szó, hogy normális, vagy nem mindegy. Azt mondta, hogy vedd be a gyógyszert. Nem mindegy, 2 milligramm, 4 milligramm, evés előtt, evés után. Nem mindegy. Szóval nem mindegy. Mert mindenki érti, hogy másképp hat a testre, hogyha így csinál, vagy úgy csinál. Most nekünk szokatlan, hogy a lélekkel ugyanez a helyzet. Lelki dolgok az emberek pontosan tudni kell, hogy mit kell csinálni, és mit nem. És ezért mindenre rákérdez a Talmud. Most minden mellett van egy harmadik, vagy még sok más magyarázat is, hogy miért kell ilyen részletekre menni ezeket a dolgokat, és nem csak ezt szokjunk hozzá mindent így megtárgyalni. Azért is, mert ne legyen az később, hogy valaki azt mondja, erre nem gondoltak. Hát erre nem gondoltak. Szóval, amire gondoltak, az le van írva. Mindenki. Nehogy azt hitt, hogy te vagy az első, aki gondolsz. Most ezeknél a kérdéseknél, hogy most jön egy új kérdés, csak azért készítettem fel mindenkit. Most az ez a kérdés, hogyha mozog a fekália, akkor mi van? Most ilyen kérdéseknél, hogy a mozgó fekália az tisztátalanná tesz, vagy sem, ez nem ennyire, mert az ember, mi nem gondolnánk, nem ez foglalkoztatja általában a mai embert. De lehet, hogy korábbi embert foglalkoztatott ez. És a mai embert meg más foglalkoztat, és annál is ugyanilyen fontos az összes kérdést föltenni, igen? Hogy mozog? Hát valaki mozgatja. Nem saját lábra állt. Például, azt mondja, köszönjük a Vandának, hogy a gyakorlati nyelvre lefordítja, egy szippantós kocsi. Az is mozgó fekália, ha tetszik, ha nem. Sőt, nagyon nagy mennyiségben. És ahhoz van szubstancia is. Szóval a kérdés az az, hogy egy mozgó fekáliában mi a helyzet?
És a betegséggel...
Azt kérdezi, hogy...
És a betegségről van szó, járványról.
Nem értem a kérdést.
Hát vannak olyan fertőző járványok, ami szubstanciával jár és halállal. És ott mellette az életéért nem lehet imádkozni.
Miért kell mellette?
Például vérmos.
Miért kell mellette imádkozni? Ő maga? Az ember maga, vagy
a... Például ő maga, mi
van? Másik kérdés, de aki nem kell mellette álljon, sőt, hogyha fertőző, jobb, ha nem áll mellette, hanem kicsit arrébb áll, és ott imádkozik. Oké, itt már Cajai Beresze, Bája Amár, Mutta Niklösz Kismár, Rava Amár, Asszony Niklösz Kismár. Mi van akkor, hogyha mozog a fekália? Azt mondta, a Bája, akkor ez nem baj. Ha éppen elmegy mellettünk a szippantós kocsi, lehet mondani Smát.
Mindegy,
gyorsul
vagy lassú.
Gyorsul vagy lassú. Rave Amár, Asszony Niklösz Kismár, Rave azt mondta tilos. Miről szól ez a vita? Van egy tisztátalanság, ugye nagyon sokféle tisztátalanság van a Tórában. Van egy tisztátalanság, amit úgy hívunk, hogy Metzora. Metzora az a... Ugye? A lepra. De milyen lepra? A Talmud azt mondja, ez nem az a lepra, amit ma ismerünk, hanem ez egy pszichés betegség. Ha valaki sokat pletykál, akkor leprás lesz. Szóval azt mondja, manapság ez már nem pszichésen nem okoz betegséget, mert mindenki pletykál. De a pletykából következik ez a lepra, amit a Tóra veszek. Ez a tisztátalan, mert szól a leprás, ki kell, hogy menjen a táborból, a városból, és egész addig, amíg megtisztul, és akkor visszajöhet. Most egy leprás úgy tisztátalan, hogy mást is tisztátalanná tehet, ha megérint valaki más. Kérdés az, mi van akkor, hogyha itt van egy gyönyörű pálmafa. A pálmafa alatt ott áll egy leprás. Arra jön Svarcú. És elmegy a pálmafa alatt, úgyhogy ott állt a leprás, és ő egy pillanatra a pálmafa alatt, egy fedél alatt volt a leprással. Most a tisztátalanság átadása az nem csak azzal működik, hogyha megérinti a tisztátalan a tisztát, hanem azért is, hogyha egy fedél alatt vannak. Emlékeztek? A halottról is mondtuk. Háromféle módon válhat, tesz tisztátalanná a halott, vagy hogyha megérintjük, vagy hogyha visszük, vagy ha egy fedél alatt vagyunk vele, vagy fedelei vagyunk neki, vagy ő a fedel, vagyunk, van mi fölöttünk. Oké, akkor itt elmegy alatta. Most, hogyha megáll ő is, és egyszerre állnak a fa alatt, akkor biztos, hogy tisztátalan. Kérdés az, hogyha ő mozog, és a Metzora az áll, vagy fordítva, a Metzora mozog, és ő áll. Ő állt a pálmafa alatt, és arra jött a Metzora, és elment mellette, akkor mi a törvény? Oké, znát. A Tome Öymér Tachesza Ilan, vár Tome Öymér Tome. Hogyha az első eset van, ugye, amit szóra a leprás áll, és a tiszta megy el a fa alatt, akkor tisztátalanná válik a tiszta. Aki elment alatta, tehát ha a leprás volt fixen, És ő mozgott, akkor a mozgó ember, ő is tisztátanná válik. Mi van akkor, hogyha fordítva van? Vim omattom, tohar öjmed, tahasz illanat, tome. Tome öjmed, tahar. Ha pedig fordítva van, és ő áll a fa alatt, és a leprás megy el, a leprás mozog, akkor tiszta. Világos? Még egyszer, ha a tisztátalanság az, ami áll, és a tiszta megy el alatta, akkor baj van, és a ő is tisztátalan lesz. De ha a tiszta áll, és a tisztátalan mozog, akkor az rendben van. Oké. Okay. Ha megállna, akkor tisztátalan lenne ő is. Pillanat. Akkor ebből mi a fekália kapcsán, amit látunk. Ha a fekália mozog, akkor az ugyanaz az eset, mint amikor a tiszta áll, és a leprás megy el mellette, akkor tiszta, akkor ugyanígy. Ha a fekália mozog, akkor lehet mondani mellette smát. Azt mondja erre, Rave, oké, okay, de ez egyáltalán biztos, hogy két dolgot össze lehet hasonlítani. A leprás a fekáliához. Miért? A leprás tisztátalanságánál mit mond a Tóra? Ha valaki tisztátalan, akkor költözzön ki a városon kívülre, a városon kívülre. Akkor mi a fontos, hogy ő hol van? Szerintem az ő helye a fontos. Az viszont, hogy a fekáliával, vagy a gusztustalansággal közelében nem lehet smát mondani, vagy nem lehet imádkozni, azt egy másik helyről tanuljuk. Azt onnan tanuljuk, hogy az van írva, amit majd mindjárt föl fogunk olvasni, legyen táborod szent. A Tóra azt arról beszél, hogy ha mentek háborúba, akkor a katonák fegyvere mellett legyen egy kis lapát is a felszerelésükön, hogyha a dolgokat kell végezni, akkor menjenek ki a táboron kívülre, és ott ássák el a dolgokat, ássák egy gödröt, és utána ássák el, és mondja a Talmud, akkor nem szabad a közelében lenni ilyen tisztátalan dolgoknak, akkor itt nem az a kérdés, hogy melyik ki a fix és ki mozog, hanem az, hogy nem szabad a közelében lenni. És a két dolgot nem lehet összehasonlítani, és ezzel mondja Rabe, szerinte akkor is, ha a fekália mozog, hogyha a szippantós kocsi mozog, akkor se szabad a smát mondani mellette, és nem lehet összehasonlítani a leprás törvényével. Igen, kérdés?
Én az előbb azt hittem, hogy az is a csattanó, hogy ha tiszta áll a fa alatt, és a tisztátalan elmegy, akkor a tisztátalan lesz tiszta.
Olyan nincs.
Ilyen nincs.
Nincs. Oké. Okay. Következő téma. Amar af pap, pinházért ke cajaj, verez damit. Azt mondja a af pap, egy malac az olyan gusztustalan, és olyan büdös mindig, hogy egy malac az olyan, mint egy mozgó fekália. Ugye, malac mindig mozog, de olyan, mint a fekália. Azt mondja, mi ebbe a hidus, mi a nagy mondás? Hát ez, psita, magától értetődik. Azt mondja, nagy szíha, ávágább, de szalik, minna hára. Azt mondja, annyira így van, azért kellett ezt külön mondani, mindenki. Kinek jutott volna eszébe egy disznó mellett mondani, és már persze a disznó az gusztustalan. Azt mondja, még ha a disznó most jött föl a folyóból, most fürdött, még akkor is tisztátalan. És ezért kell ezt külön mondani. Amár Rav Yehuda... Oké, azt mondja, a következő részt ezt össze fogjuk foglalni, mert még sok tanulnivalónk van. A következő részben, akit érdekel, az elolvashatja maga. Azt részletezi a Talmud, hogy mi van akkor, ha nem vagyok benne, ha van egy szofék, van egy kételj. Ez egy visszatérő téma. Mi van, hogyha valamivel kapcsolatban kételkedem? Nem, vagy igen, vagy nem, bizonytalan vagyok. Mi van, ha bizonytalan vagyok benne, hogy valahol van fekália? A bizonytalanság az ugye most szigorúbban kell, ha bizonytalan vagyok valami, akkor szigorúan kell eljárni, vagy megengedően kell eljárni. És akkor a Talmud erről beszél, hogy mi van akkor, hogyha bizonytalan vagyok benne, hogy valahol van fekália, akkor azt mondja, Talmud más lesz, hogyha az utcán van, más lesz, hogyha a házban van, az ember a házában mégse szokott fekáliát tud csak úgy tartani, stb. Ezt most szerintem, és aztán Talmud arról is beszél, hogy ha valami ilyen fekália, akkor ez mikor válik, így is úgy mondanánk, oisz fekáliává. Mikor szűnik meg a közpénz jellege? Mikor szűnik meg a fekália jellege a fekáliának? Hogy mennyi időnek kell eltenni, és milyen száraz, és mit tudom én. Szerintem ezt összefoglalva is értjük, hogy mi a helyzet. Oké, okay. Egy kicsit lapozunk, és most a 25-ös oldal, 25-ös oldal
lehet
egy nagyobb, mint apró is.
Kettő is.
Kettő is.
Hogyha te van gyugulva az ember oldal, mint nálás, nem érzi illatokat.
Jogos a kérdés. A kérdés az volt, hogy az emberek be, ha az ember náthás, akkor semmilyen szagot nem érez, akkor mi a helyzet? Gondolom, hogy ha tudja, hogy ott, ha nem tudja, hogy ott kéne rossz szagnak lenni, és nem érzi a rossz szagot, akkor mit az? Persze sem. Akkor mondja a smát. Nem kell abból kiindulni, hogy mindenütt rossz szag van, de ha tudja, hogy valahol rossz szagnak kéne lenni, mert látja, egy szemetes mellett áll, vagy egy WC mellett, vagy egy fekália mellett, vagy nem tudom én. És tudja, hogy annak rossz szag kell lenni, csak ő nem érzi, akkor ugyanúgy nem szabad mondani smát, mert az a lényeg, hogy ne legyen tiszteletlen a smával kapcsolatban. Nem csak az ő közérzettel fontos, hogy ő hogy érzi, hanem az is, hogy mi a valós helyzet. De egy jogos a kérdés. Köszönöm szépen.
És mi van az alakinek sztómája van?
Az mi?
Az, aki kell üteni a sztómáról.
Ki van
vezetve? Ha valakinek katétere van, vagy ilyesmi?
Nem,
az a katéter, nem?
Nem volt
stóma.
De most van?
De
igen, szóval akkor visszatérve, ezt hívják katéternek, nem?
Nem.
Stóma? Mi az a katéter? Az ugyanez, nem?
Nem.
Na, ugyanaz, csak az érem két oldala. De mindenképpen a válasz a kérdése az az, hogy ahogy a Vanda mondja, hogy ki kell üríteni az imádkozás előtt. Isten mentse az ilyesmitől. Igen? Mi van akkor, ha nem lehet betartani ezt az előírást?
Akkor az a Isten, akkor ugyanaz van,
mint ugye, mint a tegnap estét, mint a tegnapi történet. El kell kezdeni táncolni. És megköszönni Istennek, hogy betartatott. És akkor valahogy majd ő megoldja. Oké. Okay. Arról volt szó korábban, volt egy ilyen történet, hogyha emlékeztek. Várjatok, még egy pillanatra menjünk vissza. A Misna egy 10 nappal ezelőtt, sőt már lassan 15 nappal ezelőtt. Most jön a teszt. Aki tudja, az kap egy libacombot. A reggeli smának mikor kezdődik az ideje? No, ki emlékszik? Az, hogy feljön a nap? Olyan könnyen válaszol, csak följön a nap. Olyan egyszerű lenne, azt gondolod?
Nem.
Mikor kezdődik a smá ideje? Nu?
Amikor?
Nem. Nem. Az az esti smánál vagy. Senki nem emlékszik? Akkor befejeztem. Vége. Feladom. Viszont, hogy? De nem. Te.
A cicesz kék.
Nagyon jó! Nagyon jó! Nagyon jó, tapsoljuk meg! Az első vélemény az volt, amikor a fehéret és a kéket el tudom egymástól választani. A másik vélemény mi volt?
Horizont.
Mi a két szín?
A kék és a zöld.
Nagyon jó! A zöldet és a kéket el tudom egymástól választani. Okay, ez volt a kezdésnek a időpont. A befejezés. Mi volt a befejezés időpontja? Hogy? Nagyon jó. A második fejezet, amikor felkelnek a királyok, az mikor van? A nap hányadik órája?
Az első harmad.
Majdnem. Nem. Majdnem első harmad, a hármas szám jó. A harmadik óra vége. És mi volt az előtte levő vélemény, a Eliezernek a véleménye? Hogy amikor fel kell a nap. Ravier ezen nagyon rövid időt adott, azt mondta, onnan, hogy elválasztod a zöldet a kéktől, odáig, hogy fel kell a nap. Ez egy pár perc. A másik vélem az volt, hogy amíg felkelnek a királyok a harmadik óráig. Oké? Okay? Most a kérdés az az, ugye ez mégis ez a halaká. Ez és ez. Kezdte nagyobb a időtáv. Fehér és kék, és az könnyebb elválasztani, mint a fehér és a zöld, és a felkelnek a királyok. Most ugye volt egy olyan misnánk, amit most mint egy oldal, két nappal ezelőtt idéztünk, ugye azt mondja, hogy mi van akkor az ember tisztátalan volt, lement alámerülni a mikvébe, de épp hogy csak nem fog kicsúszni a smálmondásák az idejéből. Szóval talán mit kell csinálni? Ha nincs elég idő, hogy kijöjjön a vízből, és felöltözzön, megtörülközön, és elmondja a smát, akkor takarja el magát a vízben, vagy majd külön lesz, hogy ez mit jelent, és mondja el a smát addig, amíg fel nem kell a nap. De hát az akkor melyik véleményt követi? Rabbi Eliezert? Azt mondja, jarad itt vagy akarat, lém a tanusz támak Rabbi Eliezer, de amár a dejcacháma. Ezek szerint ez a misna, ez Rabbi Eliezernek a véleményét követi? Azt mondja, a filu téma Rabbi Yeshua, a vedilma kera szikin, de amár Rabbi Eichen, amár szikin, amár Rabbi Eliezer, amár dejcacháma. Oké, okay, azt mondja, a Talmud igen, így is lehet mondani, de van egy másik esetőség. Ha visszaemlékeztek, akkor volt, azt mondta a Talmud, hogy hiába ez a halaká, hogy lehet mondani addig, amíg felkelnek a királyok, a harmadik óra végéig, de a vasikin, ki emlékszik, kik voltak a vasikin? Vatikin? Senki nem emlékszik? Hogy? Igen, ezt így hívjuk. De honnan jön ez a fogalom? Azt mondja, a vatikin szó szerint azt mondja, az öregek. Az öregek Jeruzsálemben, ők szigorúbb magukra vették azt, hogy addig mondják a smát, ami a szigorú vélemény Rabbi Eliezer. És ezért hívják ma is, akik a legkorábbi időpontban imádkoznak, úgyhogy vatikin. Köszönjük a Tibornak. Azt mondja, akkor lehet, hogy ez nem vatikán, vatikin. Csak ez egy. Azért ez vatikin, ez lehet, hogy ez a misna, ez a vatikin szerint mondta. Nem ez a törvény, nem ez a kötelesség, de vatikin szerint mondta. Oké, okay, azt mondta ugyanez a misna, de im láb, ha nem tud följönni a vízből, hogy megtörülközön és elmondja normálisan a smát, mit kell csinálnia? Iszkászebe máim ve ikra. Akkor próbálja meg a vízzel eltakarni magát, és olvassa a smát. Mit jelenti, hogy a vízzel takarja el magát? Szóval ne félig lógjon ki, vagy akár tovább a vízből, hanem nyakig legyen a vízben, és az olyan, mintha ruha lenne rajta. Azt mondja, a Talmud, de hát ez nem jó. Azt tanultuk, hogy nem azért, hogy a fürdőben, először most csak arra van szó, hogy ugye ez egy ruha? Ez nem egy ruha, mert ugye a szívek és a nemi szerve azok egy takarásban vannak, és ezt a ruhánál is mondtuk, ez nem elég, mert a szíve alatt kell az övet megkötni, nem a nyakánál kell megkötni. Emlékeztek, amikor ha a víz a takaró, és a víz idáig ér, akkor az nem jó. Ugye idáig nem tud érni, mert akkor a szíve egyáltalán nincs eltakarva, akkor az meg azért nem jó. Övet meg nem tud kötni a vízre. Tanulában, amár ami lezzel, mi itt, én már a bárába, a hamisumra beindul, be máj makkorim sanú, de namuk áreszem ihta, és női lesz libajár vasszony. Azt mondja erre a Talmud, hogy igen, de itt egy olyan vízről van szó, ami nem tiszta víz, hanem mondjuk a Balaton. A Balaton az nem egy nem látható, és ezért hiába a szíve és az intim részei a testének egy takarásban vannak, de azok mégsem egy takarás, mert közte a víz nem tiszta, tehát akkor az olyan, mintha több ruhadarab lenne rajta. Magyarul egy teljesen tiszta vízben, ahol teljesen, hogy mondják ezt, milyen tiszta? Víztiszta. Víztiszta vízben. Víztiszta vízben ott nem lehet így a smát mondani. Tanulában, a Májtszom sésben, jössében látszik valami, hogy egy smát, és nem éjjön, mert ráglom. Ennek kapcsán tanították a bölcseink egy helyen, hogy mégis, hogyha az ember tiszta vízben van, akkor is üljön be nyakig a vízbe, és úgy olvassa a smát. Mások azt mondták, próbálj meg a lábával fölkeverni a az alját a víznek, és akkor kicsit piszkos lesz a víz, vagy homokos lesz, és nem fogja látni a intim részeit a testének. Oké, megint ugrunk egy kicsit. Oké. Utolsó nekifutás. Utolsó kör. Mi van akkor, hogyha valaki, ez egy praktikus kérdés, hogyha van egy ágytál. Nincs még vége. Azt hittétek, vége van, nincs vége.
És mozog.
És mozog a tál. Ez az ágytál. Nem fogom attól, hogy belerajzolni, oda tudjátok. Oké, itt az ágytál. És az ágytálban ott van az, aminek ugye szubstanciája is van, és rossz szaga is van. Akkor mit kell csinálni? Hogy mondja a smát? A tanúd azt mondja, vagy álljon arrébb, vagy tolja be a ágytálat az ágy alá. No, mi a kérdés, amit ilyenkor föl lehet tenni?
Most nem képes rá.
Milyen magas az ágy?
Ne ágy alá.
Ki mondta 80 centit? Mondja, ha 80 centi, csak most nem megyünk, ez csak egy lehetőség. Ha 80 centi, akkor az már egy másik... De susz, másik szint, akkor az nem számít takarásnak. Azt, hogy értsétek, hogy miről van szó. Két magasság meghatározás az, amelyik visszatér a tanulóba. És akkor azt kell értsétek, hogy most itt egy ilyen dologról van szó, hogy az ágytál és az ágy alá, akkor az ágy milyen magas, mit tudom én. Ez nagyon fontos persze, de vannak de azért beszél róla itt is, mert ez egy visszatérő mértékegység, egy visszatérő filozófiai fogalom tulajdonképpen, hogy milyen magasság minek számít, és más helyeken ennek van valódi, nem, ennek itt is van valódi, de van egy még erősebb jelentősége. Mi ez a két magasság? Van a 10 tefach, szényezzük meg, mert ez egy visszatérő fogalom, a tefach az a ököl, ökölni, az ugye a 8 centi. Oké? Van a 10 tefachnak a fogalma, és van egy másik, ami 3 tefach. Mennyi a 3 tefach, matekosok? Nagyon jó, 24. Én nem tudtam, ezért kérdeztem. 24 centi. Mit jelent ez a két magasság? A 10 tefach az elválaszt helyeket egymástól. Az két külön szint. Mondjuk Sábeszkor szombaton az egyik közterület, a másik magánterület. Ugye? Ahogy beszéltük, két területet elválaszt egymásra. A 3 tefach az összehoz területeket egymással. Egymás fölött van két dolog, de nincs több, mint 3 tefach különbség közte, akkor az egynek számít. Mondok egy példát. Itt van például a Laci, aki minden évben építi a sátrakat, a szükéket. Ugye? A sátornak, az ünnepi sátornak vannak bizonyos alapelőírásai. Ilyen egy sátor. Az egyik előírás, hogy legyen lombol a teteje. Egy másik előírás, hogy legyen fala. Mi? A fal, az azt mondja, föltől a tetejéig. Azt mondja, a Talmud, hogy kiállítok két rudat, és közé kihúzok egy falat. De a fal nem ér le a földig, vagy nem ér föl a tetejéig, akkor ha ez 3 tefachon kevesebb, mint 24 centi a különbség, akkor az még rendben van. Miért? Mert a kevesebb, mint 24 centi az olyan, mintha ez egyben lenne nőve. Ha több, mint 24 centi, akkor az már nem jó. Értitek a... Oké. Akkor ebben az esetben is ez egy releváns dolog. Most a Talmud itt azt fogja mondani, hogyha betoltam a mozgó ágytálat az ágy alá, hogyha az ágy és a föld között kevesebb, mint 24 centi van, akkor az olyan, mintha eltüntettem, mintha elástam volna az ágytálat. De ha több mint 80 centi van, akkor biztos nem csináltam semmit. Mert az viszont, mi a helyzet a kettő között? Ez lesz ez a kérdés. Értitek? Ide jut ki a Szóval 24 centi és a 80 centi között az ágy, ha az alá az ágy alá tolom be az ágytálat, akkor az elég jó elrejtése az ágytálnak, vagy sem?
Nem jó.
Hogy?
Nem jó.
Hogy mondod?
Nem jó.
Te azt honnan veszel, honnan tudod?
Hát mert a 80 centi az elválaszt, és az már jó. A 20
nem jó.
De a 80, tudom, a több mint 80 centi.
De nem jó, az a lényeg, hogy nem jó. Mert te az ágy alá tolod, szerintem az ágy magasabb, mint 24, 80 centi, akkor azt jelenti, hogy a teteje, az már egy másik terület, azt jelenti, hogy a kettő között, az nem egy eltakarás. Az eltakarás, ha betolom az ágytálat az ágy alá, akkor takarja el az ágy, ha olyan, mintha ez egy terület lenne. A föld és az ágy, az egy terület lenne.
Korábban azt mondtuk, hogyha a másik terület, akkor az már...
Igen, az mások, hogyha a másik területen van a... Ha én vagyok, állok itt. Oké, akarsz egy másik megoldást, ne az ágy alá toljam be, hanem a 80 centinél magasabb az ágy, akkor az ágyra tegyem az ágytálat.
Vagy én álljak fel az ágyra.
Vagy én álljak fel az ágyra, oké? Okay. De most nem erről van szó? Jogos a felvetés, de nem erről van szó?
Csak az a baj, hogy aki ágytálat használ, az általában nem tud föltenni. Amit mondtál legelőször.
Igen, de az ágyon van. De ott van az ágyon. De az a megoldás lehet, hogy ő... De miért kéne felállnia?
Azt mondtad, ez az első variáció, hogy aki ilyet használ, az álljon fel.
Ezt én mondtam.
Nem, ezt ő mondta. Azt mondta, hogy álljon az ágyra. De ő se úgy értette, hogy álljon, hanem hogyha akár fekszik az ágyon, vagy ül az ágyon, és az ágytál viszont a földön van, és több mint 80 centi magas az ágy, akkor az egy másik terület, és akkor ez így már lehet esetleg egy jó felvetés. De most nem erről van szó, a kérdés az, hogy az ágytálnat eltakarja az ágy, vagy sem. Oké. Okay. Ez most mind csak a háttér volt, most jön a szubstancia. Amarabia isze, valaminem rá funa, mit a pachais misla is a psita de lavudami. Azt mondja Rabia isze, hogy egyszer megkérdezték Rafuna azt mondta, ha a kisebb az ágy magassága, mint három tefák, akkor ez biztos, héberül, hogy az lavud. Lavud, ez az a fogalom, ami mindig visszatér. A lavud jelenti azt, amikor két terület összenő, mint az előbb a sátornál. Szóval az ágy kisebb, mint 80 centi, az nem 80, kisebb, mint 24 centi a magassága, akkor biztos, hogy összenő, tehát az alá betoltam az ágytálat, akkor az olyan, mintha eltakarnál, mintha elástam volna az ágytálat. Hát szarra a vádáil, ami baj? Ha az ágy magasabb, mint 80 centi, akkor biztos, hogy nem segít, hogy betolom alá az ágytálat, mert az már egy másik terület, tehát akkor nem olyan, mintha elástam volna az ágytálat. Mindenki követ? Nem? Sajnálom. Amara báje... A szarra a vádáil, ami baj? Amara báje, sápira vártad a dai bájla, kalaszoros uszakroszi. Amara báje, hasza, pakasz, misla is a vádami, a szarra a uszakroszi, Misla is rá, de szarra, hány ide baj minden. Amirával alakrebb simen az, amikor nem már beljel van, de az olyan alakrebb simen az, amikor én alakrebb simen benne az. Oké, most csak a végét akarom. Mi a törvény? Egy pillanat. Akkor a vége az, hogy ha kevesebb, mint három tefák, kevesebb, mint 24 centi az ágy magassága, ha betoltam alá az ágytálat, akkor nem eltemettem az ágytálat. Ha magasabb, mint 80 centi, akkor biztos, hogy ez nem segít, hogy betoltam. A kettő között ez volt a kérdés, és erre az a válasz, hogy ezzel az esetben sem segít. Magyarul akkor csak akkor, hogyha lovod, hogyha összenőtt a két terület az ágyon.
És ha odébb tolom az ágyat?
Ha odébb tolom az ágyat. Ez mit segít? Tudod, mit tud segíteni, ha levágod a lábait az ágynak? Hogyha magasabb az ágy, akkor csak egyszerűen le kell vágni a lábait, és már is be tud tolni a lábait. Ágytálat is megoldottad.
Ha az ágytál az ágyon kívül
is. Ez mit segít?
Én
vagyok
a 80
centis ágyon. Ágytál lent van. Ez is lehet egy megoldás, hogy ezt mondta a Feri. Oké. Okay.
Ez
Oké, okay, jön még, most mindjárt befejezzük ezt a fejezetet, gyorsan még egy-két exotikus történetet még felolvasunk. Rav Acha Yitzchak Leine Brein Bar Yitzchak Bar Shmuel Bar Marsa Aleine Chupin, no, Have Me Stein Ilsa. Szóval Rav Acha a fiát kiházasította. Itt vagytok? Szóval Rav Acha a fiát kiházasította, és a fia jelezte neki, hogy papa, a nász éjszaka után nem sikerült. Sajnos nem jártam sikerrel a nász éjszakán, nem sikerült a feladatot elvégezni. Az apukája pedig azt mondta, ez nem egy jó dolog, mi hogyan tud segíteni neki. Bement a hálószobába, körülnézze, hogy mi lehet a probléma. Bement, és megdöbbenve látta, Haza Sefer Toiru de Manach. Megdöbbenten látta, hogy a hálószobában egy tóra tekercs ott van. Azt mondja, még jó, hogy nem sikerült neki. Képzeld el, hogy ott a tóra tekercs előtt éltek volna a házas életet. Ez mi? Ez borzasztó. Szégyen lett volna a tóra. Megszégyenítés lett volna a tórának. Amelé ikka hástelai assai szekuntelebré. Azt mondta azoknak, akik berendezték a ifjú párnak a hálószobát. Megőrültetek? A fiamat veszélybe sodortátok. Képzeljétek el, mi lett volna, ha mégis sikerül a dolog. Hála Istennek, hogy nem sikerült. Ez isteni kéz vezette, hogy nem sikerül. De Tánya, Bájsa, Jézsba és Szénfő Törjét, Filin, azt mondja, Sámes, ezt mit azt, hogy átsegyen cím, hogy Nihembe Klipszöjhli. Azt mondja, hiszen tanultuk, hogy egy olyan szoba, amiben van egy tóra tekercs, vagy egy szent könyv, hogy van egy Filin, egy imaszik, tilos abban a szobában nem életet élni, egészen addig, amíg ki nem visszük egy másik szobába. Vagy, ha nincs egy másik szoba, egy szobás, összkomfortos lakás, akkor mit kell csinálni? Be kell csomagolni a tórát, vagy a filint két csomagolással. Omer Abáje, lősanőrbe klisejnek kinyilom, hogy kisruk, lina filaszolom, mondom, hogy hátra mondani nomi. Azt mondta Abáje, mikor segít a két csomagolás, ha ez két profán csomagolás. De az a csomagolás, ami kifejezetten a tóra tekercsnek készült, vagy a tfilinnek készül, az nem számít csomagolásnak. Ugye, tudjátok, a tfilinnek van például egy saját kis zsákja, amit szépen szoktak hímezni, rajta van a név, vagy ilyesmi. Az olyan, mintha nem lenne becsomagolva, mert maga a csomagolás is része a szent dolognak. Ezt még két zacskóval vele kell rakni, hogyha nem megy másképp. Ez az oka annak is, hogy tudjátok, az ajtófélfán van a mezuza, a hálószobában ott igyekezni kell, hogy a mezuza az az ajtón kívül legyen, és ne az ajtón belül. Az is egy szent tekercs, akkor ne legyen a hálószobában. Oké, okay. Amar Rave Glima Akamtara Klibe Szöjhli Dami. Azt mondja a Rave, például, ha van egy doboz, és a dobozon van egy fedé, van egy plusz takaró, akkor az olyan, mint a két csomagolás lenne. Amelyre Bishomel Lévi Széfer Tönyö Czajok Lászlós Lémi Hitza, Amelyre Bishomel Lévi egy másik megoldást is van, szerintem nem kell becsomagolni, elég egy legalább 10 tefach magas kerítést vagy elválasztást oda tenni. Ugyanígy a 10 tefach a 80 centi jön be. Oké, okay, ennek kapcsán szóval Talmud már Zutra Iklelele Lévi Ravási, Házele Duhtere már Ravási, de Mának Széfer Tönyö, Valami Lémi Hitza Szora. Egyszer már Zutra Ravásinál tett látogatást, és látta a hálószobában, ott volt egy tóra. De a tóra egy 10 tefák magas elválasztóval volt elválasztva. Amelej, kimánkrem is jól van Lévi, itt már, de amelem is jól van Lévi, de lészle vészakrisza, már ha iszle vészakrisza, amelej, láva dájtai. Azt mondja, azt mondta neki, uram, igaz, hogy az van írva, hogyha valakinek van egy tóra tekercse, azt el lehet választani, be lehet csomagolni, vagy el lehet választani egy 10 tefach magas kerítéssel, de egy sorban lévi, csak akkor mondta, ha nincs másik szobája. De neked van egy másik szobád, akkor miért így oldottad meg, miért tartod a tórát a hálószobába? Hiába elválasztottad, de ez a megoldás csak akkor, hogyha nincs másik szoba. Azt mondta neki, igazad van, nem gondoltam erre. Jogos. Oké, okay. A hátra levő részben a Talmud arról beszél, hogy mi van akkor, hogyha még visszatér a... nem tudunk elszakadni a fekália kérdésétől, és visszatér arra, hogy mi van akkor, hogyha az ember egy új WC-ben, még nem lett felavatva. Új WC, abban lehetne mondani azt már. Csak ezzel foglalkozik. És végül pedig van egy érdekes kultúrtörténeti dolog. Azt mondja Rave, hogy a perzsák WC-je az nem WC. Miért? Mert a perzsa pottyantós WC az úgy volt megoldva, mert az olyan. Hogy? Nem. Ismertek azt a viccet? A zsidó viccekben a lengyelek azok a legkukában. És akkor erre van egy a pólisok. És van egy ilyen vicc, hogy ki találta föl az angol WC-t? Az angol WC-t föltalálták már a lengyelek 400 évvel ezelőtt. És az angolok 200 évvel később kitalálták, hogy kell rajta csinálni egy lyukat. Nos, szóval általában a pottyantós WC az valahogy így néz ki. Ez a lyuk, ide pottyantunk. Szóval a perzsák hogy oldották ezt meg? Ezt mondják ők, valószínűleg felkészültebbek voltak, és ők így oldották meg. Ami lepottyant, az úgy ide ment be. Ez a szag nem jött úgy föl. Ez különben nagyon hasonlít a mi megoldásunkhoz. Szóval, hogy nincs, van egy szagelzáró. Szóval azt mondja a tanú, azt mondja a rabbi, ez nem számít WC-nek. Szóval, hogy ha ott nincs semmi rosszal, nincs ott maga az undormány, akkor ott lehet smát mondani. Most a gyakorlatilag nem mondunk smát a jelenlegi WC-be. Csak értsétek, hogy itt akkor erről van szó. Köszönöm szépen! Holnaptól még mindig nem fogunk teljesen elszakadni a témától, de már kicsit tovább haladunk. Köszönöm szépen mindenkinek!